Folytatódik az Arena vendégünk, továbbra is Szent Ivány István, az SBS Európai Parlamenti képviselője, akivel előtt a szerbiai helyzetről beszélgettünk, és amikor a balkáni régióról esik szó, akkor rendre szóba kerül azért a bővítés lehetséges folytatása. Mennyiben kap ez prioritást az európai politikában, most Brüsszelben és Strasbourgban?
Kétségtelen, hogy a bővítés már nem olyan mértékben prioritás, mint korábban volt. Ebben szerepet játszik az is, hogy a tapasztalatok nem feltétlenül kedvezőek a bővítés kapcsán, legalábbis sokan ezt vonták le.
És hát az uniós közhangulat is.
Én erre gondolok, igen, alapvetően a polgárok és a nyugat-európai uniós polgárok fordultak szembe a bővítéssel. Én úgy gondolom, hogy ebben a politikusoknak és a médiának is van szerepe és felelőssége, mert nem magyarázták el, hogy a bővítés milyen mértékű hasznot hajtott az Európai Unió számára, de ez most mindegy. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy Európa most elég erőteljesen önmagával volt elfoglalva az elmúlt időszakban. Ennek az eredménye a lisszaboni szerződés is, tehát nem kifelé koncentráltam, sokkal inkább befelé. Ezzel ugyanak van egy bővítési perspektívája, de ez nem rövid távú. Egy héttel ezelőtt hozták nyilvánosságra az új bővítési jelentéseket, tehát a az öt ország jelentés, és ebből egyértelműnek látszik, hogy az előttünk áll úgynevezett 7 éves ciklusban, tehát a 2007-2014 közötti, 13 közötti pénzügyi ciklusban Horvátországon kívül más országnak a teljes jogú tagságra nincs esélye. Arra, hogy elinduljon ez a folyamat, és akár egy döntő fázisig eljusson, például Szerbia esetében akkor, hogyha együttműködik, arra van, de arra, hogy a tagságot is elérjék, egyedül Horvátországnak van esélye, Horvátországnak még sem abban az időben, amikor ők akarták. Hát ugye eredetileg ők 2009-et tűzték ki céldátumnak, most azért dolgozunk nagyon keményen, hogy egyáltalán a tárgyalások lezáruljanak 2009-ben, ami egy 2011-es csatlakozást jelent. Ez sem biztos még. A mai választásoknak van egyébként egy tétje, hiszen választások vannak ma Horvátországban is, mert az elhúzódó választási kampány az lassította Horvátországnak a felkészülését. Szinte fél éven semmi másról nem szól Horvátországban a politikai élet. Úgyhogy azt reméljük, hogy az új kormány nagy erővel lát neki a saját feladatai megoldásának. Ugyanakkor pedig mi azt is sürgetjük, én személyesen is, akinek ebben van szerepem, hogy az Európai Unió is gyorsítsa fel a tárgyalásokat, hiszen a 35 fejezetből idáig összesen 14-et nyitottak meg, és csak kettőt zártak le ideiglenesen, a két legkönnyebbet, az oktatás és a tudományos és kulturális együttműködést. Tehát itt nagyon gyorsítani kell azért, hogy Horvátország 2011 környékén taggá válhasson.
Ezt a bővítés ellenes hangulatot nagyon sokan összefüggésbe hozzák azzal, hogy elbukott az alkotmányos szerződés, illetve a népszavazási kudarcokkal, tehát hogy tulajdonképpen ez a bővítés ellenes hangulat ennek a megnyilatkozása volt, hogy elutasítottak a népszavazásokon az uniós polgárok az alkotmányos szerződést. Most ugye itt van ez a reformszerződés, amire októberben az uniós vezetők, hát úgymond áldásukat adták, ez a lisszaboni szerződés. Mi várható, mi remélhető ettől?
Hát először is én azt remélem, hogy ezt nem csak aláírják, mert az már szinte biztos, december 13-án utca napján Lisszabonban, hanem nagyon hamar, rövid időn belül ratifikálják is a tagállamok. Ugye 2008 év végéig ezt ratifikálni kell, hogy 2009. január 1-ével hatályba lépjen. Ez a legtöbb országban nem fogok gondot okozni, mert mindenütt a kormányok vállalják ennek a felelősségét, de például Írországban alkotmányi jogi okok miatt mindenképpen népszavazást kell tartani. Ez lehet, hogy ez lesz Dániában is, és esetleg Hollandiában is, tehát olyan országban is, amely problematikusak népszavazási szempontból.
Hollandiában egyszer már ugye elbukott.
És Írországban is elbukott a nizzai szerződés, és Dániában elbukott a maastrichti szerződés egyszer már egy népszavazáson. Tehát ezek azért problematikus országok.
De nagyon sokan van egy markáns vélemény arra vonatkozóan, igen, hogy a népszavazás eleve alkalmatlan arra, hogy egy ilyen több száz oldalas, bonyolult nemzetközi szerződésről döntsön.
Ezt én is így gondolom. Én is így gondolom, hogy egy ilyen bonyolult szövegről dönteni népszavazáson nem lehet. Én magam részt vettem a konvent munkájában, az alkotmánykidolgozás munkájában. Ennek egy jelentős részét tartalmaz ez a reformszerzős is. Magam is tudom, hogy számos részletét mi sem láttunk át. Mindenki egy-egy részletével dolgozta be magát, de nem az egészében. Tehát ezt most rábízni az állampolgárok, döntsék el, hogy minden részletét értik.
Nyilván nagyon kevesen olvassák ezt.
Ezt a 350 oldalas dokumentumot én is ezt gondolom, hogy nagyon kevesen tanulmányozzák. Hogy... Na most mégis mi ennek a jelentősége? Ennek először is a politikai jelentősége az, hogy végre Európa túljut ezen a 2,5-3 éves egyentoporgáson, és végre az igazi feladatokra koncentrálhat. Mert azért az igazi feladat az nem a szerződés létrehozása, hanem a versenyképes, jól működő Európai Unió megteremtése. Ebben nagyon sokat fog segíteni ez a szerződés, hiszen ez leegyszerűsíti a döntéshozatali mechanizmust, alapszabályát teszi a többségi döntéshozatali elvet, ugye az egyhangúság az mindig gátja a gyors és hatékony döntéshozatalnak, és olyan fontos kérdésekben is jogosítványokat fog adni az uniónak, mint például az energiapolitika, ami ebben ez idáig nem volt közvetlen jogosítványa, létrehozza az unió elnökének a tisztségét, ezt talán megteremti, aztán személyesen is megfoghatóvá teszi az unió, tehát lehet azonosítani, hogy ki az elnök, most ugye fél évenként változik az adott ország miniszterelnöke vagy köztársaság elnöke tölti be ezt a funkciót, lesz külügyminisztere az uniónak, aki közösen, aki kifelé képviseli az unió érdekeit.
Tehát igen, ugye emlékszünk Henry Kissingernek a mondására, hogy amikor az Európai Unió külügyi illetékesével akar konzultálni, akkor kit hívjon fel, legyen egy telefonszám.
Így van, most lesz egy telefonszám. Az más kérdés persze, hogy ehhez még nagyon sokat kell javítani a belső egyeztetési mechanizmusokat, hogy ez a telefonszám érdemben tudjon mondani is valamit, de már lesz ki fölhívni.
Na most az is érdekes azért, hogy azt olvasom, hogy kevesebb biztosi hely lesz, és azok is bizonyos rotációs rendszerben kapják majd az országok. Hát kérdés, hogy a régi nagy uniós tagállamok, amikor mondjuk nem jut nekik, mert eddig ugye országonként jutott egy-egy biztosi poszt, amikor mondjuk kimaradnak ebből a biztosi posztból, akkor azt nem érzik-e majd komoly érdeksérelemnek.
Ez így van, nagyon nagy viták voltak erről, mert a nagy országok szerették volna biztosítani a jogukat, hogy nekik mindig legyen, mint az ENSZ biztonsági tanácsában, és a többiek rotáljanak. Ez azonban a tagállami jogegyenlőség elvével ellentétes lett volna, és ezért úgy döntöttek, hogy lesz én, amikor nagy tagállamok sem lesznek. Ez a szabály egyébként 2014-től fog életbe lépni, tehát ez azt is jelenti, hogy utoljára nekünk 2010-től lesz biztosi helyünk, tehát amire még delegálhatunk, és utána pedig az egyik ciklusban lesz, a másikban nem lesz. Van olyan terv is egyébként, hogy és fél évenként cseréljék, de ezt én kevésbé tartom jónak, mert azt gondolom, hogy ha valaki valamit meg akar valósítani, akkor ez az 5 éves ciklus sokkal jobb, mint a 2,5 éves ciklus.
2009 nyarán lesznek a következő európai parlamenti választások. Vélhetően addigra a szándék az, hogy megszülessen ez a szerződés, és akkor már ennek alapján kerüljön sor a következő európai parlamenti választásokra?
A szándék egyértelműen az, tehát január 2009. január 1-én a hatályba lépjen, és az egyik legerősebb a 2009 mellett az volt, hogy akkor lesz az európai parlamenti választás, és akkor jár le a mandátum a bizottságnak is. Tehát ez pont egy olyan forduló, amikor új lappal lehet indulni, új feltételekkel lehet elkezdeni a munkát. Én örülök neki, hogy ebbe az irányba megy a dolog. Egyébként az Európai Parlament az intézmény nyertes ennek a folyamatnak. 35 új eljárásban kapott együttdöntési jogot. Ez azt jelenti, hogy a legerősebb jogosítvány az Európai Parlamentnek az együttdöntés, akkor gyakorlatilag csak vele együtt lehet valamit eldönteni. Ugye van együttdöntési eljárás, van konzultatív eljárás, van hozzájárulási eljárás, tehát többféle jogosítványa van, de a legerősebb ez, és most akkor ez lesz a főszabály, tehát szinte minden kérdésben együtt döntése lesz, tehát nélküle nem hozható meg döntés.
Zárjuk talán röviden azzal a beszélgetést, hogy milyen is most jelenleg Magyarország megítélése az uniós fórumokon. A közelmúltban ön is úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt években bizony romlott Magyarország megítélése, és csorbult némileg a hitelesség, különösen a költségvetési politika kapcsán.
Én azt mondanám, hogy az ország egésznek a megítélése az továbbra is alapvetően jó, és nincs gond vele. Kétségtelenül a költségvetési politika hitele az nagyon sokat romlott, és ez most kell, hogy helyreálljon. Azért az első konvergencia jelentést elfogadták, ez egy pozitív jel, és hogyha ez így folytatódik, akkor ez helyreállítható. És hát természetesen fontos, hogy a politikai osztály hitele is helyreálljon, mert a politikai folyamatoknak a megítélése sem kedvező. Állandóan kérdezik a kollégáim, hogy láttak jeleneteket Budapest, hogy amikor nem is látnak semmit, akkor most mi van? Vannak még csatra? Ez bizony árt nekünk. Tehát legyünk őszinték, egy országról az a kép, hogy itt folyamatos utcai harcok vannak, és teljes bizonytalanság, az nem jó. Én nagyon remélem, hogy Magyarország ezen túljut, mert ha nem tud túljutni, akkor ez egy nagyon magas árat fizet, mert ez nem csak a politikai döntéshozatalban jelenik meg, de az üzleti döntéseknél is, a beruházók döntéseinél is, tehát ez bizony sokba kerül nekünk.
Az elmúlt órában Szent Ivány István, az SZDSZ európai parlamenti képviselője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen is.